Sziasztok, ez itt a Woman Power portré keret nélkül, és hát új év, új adások. 2023 első adásában két igazán érdekes rádiós műsorvezetővel beszélgetek, akik a művészetet és a könyves világot képviselik, az egyik közös pont az életükben pedig a Rádió Café. Egyikük Olá Andrea újságíró, a Könyvben utazom és az életre szóló könyvek műsorvezetője, aki egyébként sokat tett azért, hogy a Rádió Café létrejöjjön. A másikuk pedig Winkler Nóra, aki 5 órát tart majd velünk, és aki egyben a Hello Járat című műsorunk műsorvezetője Nesta mellett. Velük beszélgetek, tehát a mai műsorban Andi és Nóra lesz a vendégem. Tartsatok velünk, már is kezdünk!
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Az év első műsorában, tehát először egy olyan kolléganővel beszélgetek, akit a hallgatók közül sokan ismernek, de persze leginkább csak a hangját, és akinek az egyik legfőbb ismertetője le, hogy ritkán látni könyv nélkül. Úgyhogy vendégem Olá Andrea újságíró, rádiós műsorvezető, a Rádió Café rovat vezetője, és egyébként két gyermek édesanyja. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy velem a stúdióban.
Köszönöm, hogy meghívtál, nagyon izgulok.
Andi állítólag ahhoz, hogy valaki doktorit írjon, 50 könyvet kell elolvasnia, legalábbis én ezt hallottam. Te hányadik könyvnél vagy, hogyha így nézzük, akkor hányadik doktoridnál tartasz?
Hú, hát nem vagyok jó matekból, de több ezer könyvön vagyok túl, tehát kb. 2500-3000 körül van az, amit már biztosan elolvastam. Ezt azért tudom, mert hogy tudom, hogy hány éve foglalkozom könyvekkel, hány éve csinálok könyves műsort, és egyszerűen tudom, hogy hetente hány adásom volt, tehát ki tudom számolni. Úgyhogy ez nem valamilyen túlzás, hanem tényleg számszerűsíthető, hogy hány könyvet olvastam.
Hihetetlen ez a szám. Veled kapcsolatban az a kép van bennem, hogy amikor a kezedbe fogsz egy könyvet, akkor mindig megszagolod.
Ja, igen.
De hogy miért, és mit ad neked ez az élmény?
Aki régen ismer, az mindig mondja, hogy ez olyan Olá Andis mozdul, de nagyon sok új könyvvel dolgozom, vagy hát nyilván, amikor a kiadók küldenek nekem új könyveket, akkor ez egy friss dolog, és nekem muszáj beleszagolnom, nem tudom, ez sok mindent elárul. Egyébként volt egy ilyen játékom is, egy olvasás, ezt nem tudom, tudod-e, hogy egy olvasás éjszakáján sok évvel ezelőtt kérdezték, hogy nem tudok-e valami játékot kitalálni, de hogy hirtelen. És akkor mondtam, hogy legyen az, hogy bekötött szemmel lehessen megszagolni és megtapintani könyvet, és akkor minden, ami információt ad ez, az illat és a tapintás, hogy ezt mindent mondjon el, és hogy lehet, hogy meg lehet mondani, hogy ez milyen könyv. Mert nem tudjuk egyébként, de ez
hogy
kiderül.
A borító tapintása,
tapintás, szaglás, igen.
A könyv vastagsága.
Igen, hogy puha kötésű vagy nem, hogy régi, ugye, és én olyan könyveket vittem, nem tudom, 50-60-at, olyan könyveket vittem én, hogy volt, ami 100 éves volt, volt, ami delfinkönyv volt, volt, ami régi albatrosz könyv, és szerintem most, hogy ezeket mondom, mindenkinek az orrában van, hogy ezeknek milyen illata van, ezeknek a régi krimiknek, vagy ifjúsági könyveknek, amin fölnőttünk, vagy egy Janikovszki Évának, ugye a kemény borítósnak, hogy milyen tapintása van, és nagyon érdekes, és ez volt a vicces. Sokszor csináltam ezt a játékot.
De gondolom, hogy szerették.
Hát nagyon szórakoztató volt, mert nagyon izgult mindenki, amikor bekötöttem a szemét, ugye 3 embernek adtam oda ugyanazt a könyvet, és akkor ki kellett találniuk, és aki legközelebb volt hozzá, az nyert nyilván, de hát a közönség meg fetrengett a nevetéstől, mert döbbenetes, hogy mi mindent elmondtak, hogy volt, aki megmondta, hogy 1960, vagy a 60-as évek, és akkor ez milyen könyv lehet, és tényleg hihetetlen, mennyi információt ad.
Meg hát sok mindent elárul rólunk, hogy persze. Milyen könyvre tippelünk.
Hát persze, persze.
A könyves újságírás az ugye te nevedhez kötődik számomra, de ilyen műfaj úgy hivatalosan létezik ma már?
Ma már biztos, mert nagyon sokan dolgoznak, főleg könyvekkel, vagy könyvemutatókra hívják őket, vagy ugye vannak könyves bloggerek, vagy a bizonyos online felületeknek, lapoknak, televíziónak, rádiónak saját könyves újságírói, tehát akik csak ezzel foglalkoznak, úgyhogy szerintem ez ma már létezik. Amikor én kezdtem, akkor még
voltál,
nem volt.
Vagy igen. Az elsők egyike.
Igen. Hát én a Kossuth Rádióban láttam ezt, amikor ott voltak ilyen irodalmi műsorok, de akkor sokszor hallottam olyan beszélgetéseket, amiket akkor 20-pár évesen így rajongva figyeltem, de hát volt, amikor csak a kötőszót értettem, mert annyira irodalmi nyelven kérdezett az újságíró, és úgy kapta meg a választ is. Tehát nekem ez egy nagy kudarc élmény is volt sokszor, hogy egyszer nem tudok fölnőni ehhez a színvonalhoz, úgyhogy végül is, amikor én elkezdtem könyv ajánlással foglalkozni 2002-ben vagy 2003-ban, egy másik rádióban, tehát nem a Kossuthon, akkor ez teljesen új volt, hogy nem irodalmi beszélgetések, nem a költészet, nem tudom, a szövegelemzés volt a lényeg, hanem a tartalom is az, hogy minél több olyan erényét mutassuk meg a könyvnek, ami miatt felkeltheti a hallgató érdeklődését, hogy ez neki való vagy nem.
De a könyv akkor egy picit egy ilyen fogódzó volt? Egy oszlop, ami...
Nekem?
Igen. Hát aminek neki lehet támaszkodni?
Abszolút. Hát igen, mert ugye én elkerültem a Kossuthon, én a Magyarországról Jövök című műsorban dolgoztam akkor, a 90-es évek közepétől, tehát 96-tól azt hiszem, szocióriportokat csináltunk, és én ott műsorvezető is voltam, riporter is voltam, és aztán volt egy váltás, és akkor volt a gondolatjel, amibe át kellett mennem, vagyis hát befogadtak oda, inkább így mondom, tehát befogadtak a gondolatjel című műsorba, ami nekem az volt az etalon, és rettegtem az előbb említett okok miatt például, de az volt a jó, hogy tudtam, hogy bármit meg tudok tanulni, tehát akkor már én a harmadik diplomámat csináltam, és tudtam, hogy nincs az a könyv, amit én nem tudok azonnal megtanulni, és nem tudok belőle jól vizsgázni, tehát ha a jól vizsgázás egy interjú esetében, hogy jókat kérdezek, és úgy tűnik, mintha én nagyon értenék ehhez a témához. Tehát igen, tulajdonképpen az életemet mentette meg, vagy egy irányt is szabott nekem ez a lehetőség.
De én úgy érzem, hogy hihetetlenül maximalista vagy, és hihetetlenül szigorú vagy önmagaddal szemben.
Végül is a Kossuth Rádióban akkor az volt a... Szóval ez egy olyan műhely volt, ahol annyi nagy és általam tisztelt újságírót láttam. Végülis az volt az ilyen paradicsomi állapot, mert mindig ezt akartam csinálni, tehát hogy végre ott láttam köztük, tehát nem volt választás, nem csináltam rosszat. Úgyhogy ez nem is annyira maximalizmus, hanem ez volt az egyetlen esély, hogy én ott labdába rúghassak, hogy én a legjobbat csinálom.
Igen, és azt mondtad, hogy mindig ezt szeretted volna csinálni, akkor azért áruld el azt is, mert mi azért nagyon régóta ismerjük egymást, és én tudom, hogy te nagyon pici korodtól újságíró szerettél volna lenni, de hogy mi volt az az első pillanat, amikor ez megfogalmazódott benned?
Én határozottan emlékszem rá, hogy 6 éves koromtól akartam, és azt is tudom, hogy biztosan emlékeznek a hallgatók a Petrocelli című filmre, és abban volt ugye az ügyvéd, és volt egy újságíró benne. És hogy vicces volt, hogy amikor játszottunk, vagy beszélgettünk erről a filmről, mert ugye lehetett nézni, akkor mindenki az ügyvéd akart lenni, én pedig az újságíró akartam lenni. Tehát mondtam, hogy nekem ez nagyon tetszik, és aztán is ez sosem volt kérdés. Egyszerűen nem volt a fejemben semmilyen más lehetőség, hogy én mit szeretnék, ami egy nagy áldás és egy borzasztó nehézség ma már.
Amikor én újságíró szerettem volna lenni, akkor azért engem volt, aki megpróbált lebeszélni erről, vagy legalábbis azt mondta, hogy legyen egy rendes szakmád, és utána legyél újságíró. Te megkaptad a támogatást, vagy téged is lebeszélni próbáltak először egy picit?
A szüleimnek mondták, hogy próbáljanak lebeszélni, mert ugye én nem budapesti vagyok, egy vidéki kisvárosban nőttem föl, és onnan az, amit én elképzeltem, hogy én nem ám, hogy újságíró leszek, hanem én híres újságíró leszek, és Budapesten fogok élni minimum.
A
híresség az relatív, de minden esetre az, amit én elképzeltem magamnak, akkor azt mondták az anyukáméknak, hogy lehet, hogy le kéne engem erről beszélni, mert nagyon kicsi az esély, hogy én onnan, Debrecen mellől, én ezt meg tudom csinálni. A szüleimnek ez nem volt kérdés, és nekem sem volt soha.
És ha visszatekintesz, az egyszerű út volt? Egyértelmű, magától értetődő, tudtad, hogy mit akarsz tanulni, tudtad, hol akarsz dolgozni, és ment minden a maga útján?
Nem mondom, hogy könnyű volt, de hogy engem mindig visszalendület. Tehát az a baj, hogy van egy olyan motor bennem, ami egyébként borzasztóan fárasztó, erre sokszor rájövök most, főleg ennyi idősen már, hogy állandóan pörgök, mindig akarok még, megcsinálok ezt, kitűzök egy célt, hú, legyen könyves műsorom, vagy előtte legyen mozis műsorom még Debrecenben, a Debreceni Körzeti Rádióban, tehát a Magyar Rádió Körzeti stúdiójában dolgoztam én elég hamar, már 20 évesen, és akkor mindent akartam. Előtte, amikor gimnazista voltam, akkor iskola újság, meg a helyi labba dolgozni, akkor, amikor leérettségiztem, hogy minél hamarabb egy szerkesztőségbe bekerülni, és akkor mindent annak alárendelni, tehát hogyha így nézzük, hogy mennyire motivált voltam, és mennyire ambiciózus is, akkor azt mondom, hogy ez egy sima ügy volt. Most így visszanézve azért nem volt egyszerű. Szóval, hogy én például nem buliztam.
Sokszor dobtak a mély vízbe be, egyrészt, másrészt pedig mindent alárendeltél annak ez, a célnak, igen, hogy te az legyél, aki szeretnél lenni.
Igen. Ezt ma már másképp csinálnám.
Ezt is akartam kérdezni, hogy esetleg mit csinálnál másként, illetve azt, hogy mikor érezted azt, hogy megérkeztél a szakmába akár.
Hogy a helyemen vagyok, Azt szerintem az első pillanattól, amikor beültem a stúdióba. Ugyanis én írni akartam előzőleg, csak amikor én a Debrecenben a megyei laphoz érettségi után bekerültem, akkor még korrektorként, meg újságírógyakornokként, vagyis hát hagyták, hogy írjak, mondjuk így, mert annyira fiatal voltam, és közben a főiskolára jártam, szóval hogy annyira fiatal voltam, hogy nem lehettem hivatalos újságíró, gyakornok sem. De hogy akkor mondta ott az akkori főszerkesztőnek a felesége, figyelj, neked olyan jó hangod van, nem akarsz te rádiózni? Hát, fogalmam sincs, hogy akarok-e rádiózni, de hogy az is a újságírói műfaj, hát próbáljuk. És aztán, amikor én beültem ott a stúdióban, akkor az már nem volt kérdés. Tehát ez a megérkezés érzés, hogy a helyemen vagyok, és azt csinálom, amit szeretek, az 20 éves koromtól
datálódik. Ez a mikrofonnal való találkozás pillanata volt. Megadja a napi adrenalint? Van valami ilyen benne?
Igen, meg az, hogy én mindig azt mondtam, hogyha valaki látja, mit tudom én, a podcast csatornákon, vagy a weboldalom, vagy akár a rádió weboldalán is, bárhol, hogy én mit gondolok az én munkámról, akkor én mindig azt gondoltam, hogy muszáj megismernem a világot, és ezt két módon tudom, hogy vagy oda megyek, vagy olvasok róla. És ma már ezt gondolom, de régen az volt csak, hogy megismerni a világot, és megmutatni, ami engem érdekel. És mindenkihez odaférni, aki engem érdekel. Csak ilyen apróságra vágytam, és az sosem volt kérdés, és ezt meg is szoktam egyébként, ez egy, na például az adrenalin, mondod, erre rá lehet szokni. Tehát, hogy ez nagyon durva addikció, hogy, hogy egyszerűen nincs olyan, amiről neked van véleményed, vagy lenne, vagy érdekelne, és hogy én nem tudok azzal foglalkozni. Hogyha egy Nobel-díjas kémikust akarok megkeresni, akkor vele beszélek, ha egy világsztárt, vagy magyarországi sztárt, akkor, tehát, hogy én bármit megtehetek, mert újságíró vagyok, van nekem okom rá, hogy én őt megkérdezzem, és megmutassam, vagy egy híres írót, szóval ez az, amire rá lehet szokni.
Igen, ez egy lehetőség, és egy hatalom is egyben. És volt egy fél mondatot, hogy lehet, hogy ma már, vagy biztos, hogy ma már nem pont úgy csinálnám. Mit csinálnál másképp?
Hát nem áldoznék mindent föl. Tehát, hogyha végig gondolom, akkor én úgy, szóval ilyen robotpilótán mentem mindig. Én tényleg gimnazista korom volt, tehát annyira akartam ezt, hogy én ez legyek, hogy én tényleg mindent besöpörtem alá. Tehát képes voltam két műszakba dolgozni, amikor még a megyei lapnál, és akkor éjszakáztam korrektorként, hogy akkor a főiskola mellett még akkor írhassak is. Tehát, hogy én nem buliztam, nem volt az az öt év, amit nem tudom, az ember egy egyetemen elszórakozik tanulás mellett, persze, nem az összes...
Hasonlóak vagyunk, mert én is így jártam, vagy hogy nagyon hasonlóan.
Ezt egyébként az ember így visszagondolva, mert másként csinálna, hiszen nem tartanék máshol, hogyha hagyom magamnak a megfelelő mennyiségű szórakozást, vagy fiatalnak lenni. Nem tartanék más utat, azt hiszem, hogyha nem akarom ennyire nagy erővel ezt az egészet, szerintem pont ugyanitt tartanék.
És most is mindent így csinálsz, azért áruljuk el a hallgatóknak, mert hogy Olá Andi arról híres, hogy minden könyvet az első betűtől az utolsóig olvas el, és utána beszél róla, vagy utána kérdez róla. Tehát, hogy az éjszakáid nagy része most olvasással telik.
Hát igen, meg a hajnalok, most már éjszaka kevésbé bírom, hanem inkább fölkelek 4-kor, vagy nem tudom, 2:30-kor, és akkor olvasok. Amikor van mit, tehát amikor sok a munka, most így karácsony előtt azért ez húzós volt szerencsére, hát azért mondom szerencsére, mert akkor van igény arra, hogy én ezt csináljam. És igen, hát ez a minimum szerintem. Szóval hogy én nem is tudnék úgy leülni senkivel beszélgetni, azt hiszem, hogy nem olvastam el azt a könyvet, mert akkor mit tudnék kérdezni, ki volt a főszereplő, vagy miről szól a könyv, vagy nem tudom. Tehát nálam ez nem opció.
Egyébként kiskorodban is mindent elolvastál az első betűtől az utolsóig? Tehát, hogy ez így végigkíséri az életedet?
Igen, nagyon sokat olvastam. Szokták kérdezni, gyerekek kérdezték, amikor kicsik voltak, hogy te mivel játszottál, amikor kicsi voltál, és akkor mondtam, hogy sokat olvastam, sokat jártam könyvtárba. Hát, és ez, hogy én újságíró vagyok, tehát ha én játszottam, akkor azt játszottam, hogy újságíró vagyok. És akkor ahhoz kellett valami, újságokat olvastam. Például határozottan emlékszem, akkor még a Népszabadság volt, amit mondjuk 14 évesen nem olvas az ember, vagy 13 évesen szerintem abban az időben, és én tudom, vittem az öcsémet az óvodában mondjuk nyári szünetben, és akkor beadtam 8 óra előtt az óvodába, és én beültem, ott volt egy teívó, aminek volt egy bárszéke, az olyan amerikai volt, olyan bárszék, és nagyon finom kakaót lehetett ott kapni, és én kinyitottam a Népszabadságot, a kultúra rovatot, és én azt olvastam 14 évesen, és azt gondoltam, hogy majd ez lesz az én életem. Úgyhogy ebben nincs megalkuvás, el kell olvasnom mindent, és egyébként úgy élvezik a szerzők is, tegyük hozzá, tehát ez most nem az, mert hogy én ennyire maximalista
vagyok. Egyrészt meg is tiszteled a szerzett hát vele, de másrészt pedig értelmes kérdésekre hát lehet értelmes válaszokat
igen.
adni.
Igen, és nekik is, és olyan sokszor van, hogy olyan szerző jön hozzám, aki élete első interjúját adja, és mondjuk remeg a gyomra, mert még nem volt ilyen helyzetben, és akkor úgy megy ki, hogy ja, hogy ez ilyen, hogy én tudom, hogy ő mit mond, vagy nem tudom, olyan is van, aki, mit tudom én, fél évvel vagy évvel később jön hozzám, mint ahogy azt az adott könyvet ő megírta, és egyszerűen nem emlékszik dolgokra. És azért ez nagyon jó neki, hogy én át tudom segíteni, hogy ne aggódjon, én emlékszem, mert én most olvastam.
És szóval... egyébként mindenre emlékszel? Tehát igen. Úgy 3000 oldalas könyveket is elolvasol akár.
1000 volt a leghosszabb.
Vagy akkor 1000 oldalas, igen.
Én hadilábon állok a számokkal. Tehát akkor jegyzetelnem kell, hogyha évszámok vannak benne, vagy meg kell jegyeznem, hogy hány munkatársa volt akkor az adott gyárnak, amiről szól egy könyv.
Most jöttem rá, hogy mi miért vagyunk jó páros.
Igen, viszont én nagyon értesz a számokhoz. Igen, a struktúrához és mindenhez én ezt csodálom, és ezért mondom mindig, amikor egy táblázatot látok nálad, hogy ezt te nagyon tudod. Én teljesen elúszom ebben, de emlékszem a sztorira, hogyha egy élettörténet, vagy egy regény, és például akkor nincs is nálam skic, tehát nem,
nincs.
Hát akkor, hogy a tudományos könyvvel dolgozom, vagy ismeretterjesztő könyvvel.
Egyébként szabad behajtani a könyvlapját?
Hát én munkaeszköznek tekintem a könyvet, úgyhogy, és főleg éjszaka, amikor nem látok, tehát amikor csak látom a ugye kis lámpánál, hogy a többiek tudjanak pihenni, a gyerekek meg a férjem, és akkor egy pici lámpánál olvasok, akkor annyira van energiám, hogy, vagy hát lehetőségem, hogy nem tudok beleírni se a könyvbe, nem tudom cetlizni, nem tudok kiírni mellé, hanem akkor behajtom.
És akkor tudod, és hogy hova tudom, kell visszalapozni.
Igen, tudom. És például ezért nem tudok e-könyv olvasót használni, amikor dolgozom, mert fontos, hogy lássam egészben az oldalt. Tudod, mint amikor gyerekkorunkban tudtuk, hogy akkor az olvasókönyvnek a hanyadik bekezdésében igen. volt az, amit rákérdeznek a dolgozatban. Tehát, hogy pont ugyanúgy tudom.
Tehát vizuális igen, módon, aha. fotografikus memória?
Hát
vagy
nincs
mi
sajnos, bárcsak az lenne. Nincsen, csak egyszerűen ugye az ember ugye olyan edzésben van már ennyi betű után, hogy mint a futó, hogy tudja, hogy hol fogy el az energiája, vagy hol vannak azok a pontok, ahol rá kell erősíteni, vagy másképp kell levegőt venni, vagy nem tudom. Sajnos ez az egyik legnagyobb probléma, hogy nem tudok futni, mármint, hogy nem tanultam megfutni. De én mindig ehhez hasonlítom az olvasást, hogy ugyanúgy rátanul az ember ugye, hogy megjegyezze és koncentrált tudjon lenni. Például nemrég nagy hasznát vettem ennek, amikor itt is van ilyen, amikor négy könyvről csinálok egy nap interjút. Tehát ahhoz nekem azt a négy könyvet el kellett olvasnom, bejövök, és akkor jönnek egymás után a szerzők, vagy
hát
a fordító.
Egy könyv bemutató szintén egy ilyen.
Vagy helyzet. Hát legutóbb hét különböző szerzővel csináltam egy nap reggel 10-től este 6-ig, és a gyerekkönyvtől a város történeten át a titkosszolgált történetéig, szóval teljesen különböző könyvek, és hogy nekem ez például hihetetlen élmény volt, hogy mennyire koncentráltan tudok csak arra figyelni, és mindig van, de például olyankor van forgatókönyvem, de például nem kellett használnom, mert mindenre emlékeztem.
Igen. És mondtad az e-könyv olvasót, amiről nekem az jut az eszembe, hogy minden változik, és változik a könyvespiac is, az egész szakmánk is változik folyamatosan. Te hogyan látod a könyvpiac változását, a könyvek iránti igény változását?
Sokan azt mondják, tudod, én mindig elolvasom ezt, hogy kisebb mennyiséget tudnak befogadni az emberek, mert másra tanítja őket az online világ, és akkor kisebb szövegeket, hogy nem olvasnak könyveket, iszonyatos mennyiségű könyv jelenik meg Magyarországon, és én nem értek az üzlethez, de valószínűleg nem jelenne meg ennyi, hogyha nem lenne rá igény, vagy legalábbis nem lenne annyira igény, amennyi megéri a kiadóknak. Én nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy külföldön milyen a könyvpiac, vagy például, hogy irodalmi ügynökségek hogy működnek, hogy milyen lehetőségei vannak egy szerzőnek, aki mondjuk nem egy ilyen szűk kis nyelvi határok között dolgozik, hanem mondjuk angolul, vagy németül ír, vagy spanyolul ír. Szóval hogy egészen más távlatok nyílnak. Úgyhogy én inkább nem is a kiadói oldalt ismerem, mert az egy nagy üzem általában, vagy kis üzem, hogyha kicsi kiadó, hanem hogy nagyon sok szerzővel beszélgetünk erről, hogy mennyire vágynának rá, hogy ne legyenek a nyelvbe bezárva, vagy hogy könnyű lenne a kijutás a német, angol, spanyol piacra. Egyre többen mondják azt egyébként szerzők is, hogy ők inkább saját maguk adják ki, mert nem biztos, hogy profilba vágó az ő könyvük, és vannak olyan kiadók, akik azt mondják, hogy jó X összeget fizess ezért, és akkor ki megjelentetjük a könyvedet. Az, hogy annak a terjesztéshez hozzá, hogyan megy, az is már olajozott, tehát meg lehet oldani. Nem könnyű ez a szerzőknek, akik ezt az utat választják. Tehát sokszor jobb, hogyha van az ember mögött egy olyan kiadó, aki a marketingre is figyel majd, és nem tudom, is bejáratot, de ismerek olyan szerzőket, akik nagyon szépen tudatosan fölépítették, hogy saját maguk jelentetik meg a könyveket, és meg is élnek belőle, amit a többi szerző nem mondhat el. Uh-huh. És itt ez egy kicsit még szerintem várat magára, hogy áttörjék ezt a falat. Tehát, hogy a szépirodalmi nagyszerzőkön túl a bestseller írók is például eljussanak külföldre, szerintem ez nagyon fontos. Mindig ezt az oldalt látom, és mindig azt gondolom, hogy az életemben ez még megtörtént. Hogy lesz egy ilyen áttörés. Mert most nagyon sokba kerül lefordítani egy könyvet, tehát ezt mindenki tudja, egy üzleti kérdés, ez nem elhatározás kérdés, hanem sokba kerül egy könyvet lefordítani, megbeszélni a kinti kiadóval, találni rá piacot. Ez nem könnyű, ez csak ilyen vágyálom az én részemről, de egyáltalán nem értek a könyvpiachoz, csak amit itt a szerzőkkel szoktunk beszélgetni, és látom, hogy tipródnak, hogy olyan jó lenne megélni, tudni abból, amit már 15 vagy 18 könyvet már megjelentettek, és még mindig nem élnek meg belőle.
Egyébként inkább írni, vagy beszélni szeretsz a könyvekről?
Én nem is írok, azt hiszem. Megmondom, miért nem írok, mert van olyan csomó olyan újságíró van, könyves újságíró is, aki szereti elmondani a véleményét a könyvek. Én nem szeretem elmondani a könyvekről a véleményem. Nem
onnan tudom. Indultunk, hogy közel 3000 könyv, iszonyatos tudás a fejedben, meg is jegyzed, véleményed is biztos.
Semmire nem jutok vele egyébként, tehát az a nagy mennyiségű információ, ami fejemben van, ez teljesen fölösleges, tehát ezen szoktam szórakozni, hogy ez minek.
De biztos van véleményed róla, csak nem mondod, vagy nem akarod megosztani?
Nem ez a dolgom. Nekem az a dolgom, vagy én ezt vállaltam, 20 nem tudom hány éve, vagy engem ez szórakoztat, hogy megmutatom, hogy mi van abban a könyvben. Nem mondok véleményt. Bár aki ismeri a műsoraimat, ezért hallatszik, amikor iszonyan lelkesedem, de nem azt mondom, hogy fú, ez mennyire jó, hanem egyszerűen a kérdéseimből, vagy ahogyan beszélgetünk róla. Van, amikor olyan lesz, mint egy ilyen moziból kijövet, tudod, amikor megbeszél, és akkor emlékszel arra a részre, tudod, és akkor így hangzik az interjú, tehát abból lehet látni, hogy, vagy hallani, hogy ez nekem tetszett. De úgy, hogy én mondjuk recenziót írjak egy könyvről, vagy kritikát, bennem nincs egyáltalán igény erre.
Vagy ez a fajta exhibicionizmus nincsen meg?
Szerintem az ember beül egy mikrofon mögé, akkor vagy kiül egy könyvmutatóra.
Igen, van.
Én akarom, egyszer egy beszélgetünk egy szakemberrel erről, hogy én mit gondolok, mégpedig akkor, amikor egyáltalán nem szerettem még kívülni közönség elé, tehát volt egy ilyen nagy váltás, ilyen talán 10 éve vezetek könyvemutatókat nyílt színem, én azért rádiózom, hogy ne látszódjak. Tehát, hogy én itt az intim kis körülmények között. És akkor volt egy nagy billenés, hogy egyre több felkérést kaptam, hogy menjek már és vezessek könyvemutatókat, és rettegtem, hogy én nem, hogy ez nekem nem jó, nem komfortos. És akkor megkérdezte tőlem egy okos szakember, hogy én mit gondolok magamról, hogy mi a dolgom nekem ilyen helyzetben, és mondtam, hogy szerintem én reflektor vagyok. Tehát nekem az a dolgom, hogy én megvilágítsam azt a szerzőt, aki ott ül, és lehetőleg minden jó pontra rámutassak ezzel a fénynyalábbal. Tehát én ezért nem mondok véleményt, hogy én maradjak a sötétben, őt világítsuk meg. Erre Mörkleun úr, aki újságíró és író is, és sok könyvéről beszélgettünk, ő szoktam mondani, Andi, annyira jól adod alám a lovat. Uh-huh. Tehát, hogy én kihozom belőle, ami benne van, izgalmas mondani való a könyvével kapcsolatban. Én
ezt... Egyébként talán ez a dolgunk.
Én is ezt gondolom, hogy most miért érdekelne az bárkit is, hogy én mit gondolok, hogy az jó vagy nem jó.
De bocsánat, most közbevágok, mert mégiscsak te vagy most az interjú alany, tehát az akasztják a hóhért esetet, tartsunk egy kis szünetet, és utána folytassuk innen.